Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! Ez itt a Kiszálló, a Partizán függőségekkel foglalkozó podcastjának negyedik adása. Én Somodi Réka vagyok, facilitátor, és a mai alkalommal én fogom kérdezni a podcast házigazdáját, Böcskei Balázst. Szia Balázs!
Szia Réka, köszöntöm a hallgatókat!
Annak oka, hogy ma én kérdezek, az nem más, mint hogy a mai adásban a konzultáns szemével nézünk rá a szex és pornófüggőség témájára, illetve a gyógyulás folyamatára. Így Balázshoz nem csak mint egy szerhasználatból gyógyuló függőhöz, hanem mint gyakorló addiktológiai konzultánshoz is fordulok. Azon hallgatók kedvéért, akik először hallgatják a Kiszállót, mondanám, hogy a korábbi adásokban Balázsék egy-egy saját élményes, felépülő szex, illetve pornófüggővel járták be a vendégek függővé válásának és az abból való szabadulásuknak az útját. A mai adásban folytatjuk a témára vonatkozó ismeretek mélyítését, immáron a konzultánsi tapasztalatok felől. Kezdjük is azzal, hogy mennyi szex és pornófüggő van ma Magyarországon, Balázs?
Ugye általában a függőségekkel kapcsolatban is azok az adatok, azok a statisztikai adatok, amelyekhez hozzáférünk, azok leginkább az intézményesült formában, magyarán az intézményekkel kapcsolatba kerülőknek a számát jelölik. Inkább egy problémára hívnám fel a számok és a függőségnek a figyelmét, hogy amikor ezeket a kérdéseket halljuk, hogy, és kapjuk meg, hogy mekkora ezeknek a száma, akkor valójában mire is válaszolunk? Ugye már erre tettem utalást az előbb, hogy leginkább azok, akik valamilyen módon bekerülnek a statisztikában, kezelések okán, vagy pedig betegséggel, mondjuk egy elhalálozással kapcsolatban részesei válnak ezeknek a nemzeti statisztikáknak. Vagy önbevallásos tesztekről beszélünk, ugye ezek már ugye problematizálódnak, vagy önbevallásos adatfelvételekről, de általában is ugye a látens jellegére szeretném inkább felhívni a figyelmet, hiszen például egy olyan felépülő függőjük, aki az aktív függőség időszakában nem jelentkezett ezekben a számokban, nem jelentkezett ezekben a statisztikákban. Miért tartottam ezt fontosnak elmondani? Mert a szex és a pornó függőségre szerintem ez az általános látencia, ami a függők számára van, és ehhez képest a becsléseknek a nehézsége még inkább rátakar az, hogy a szexualitás az a legmélyebb, a legnehezebben elbeszélhető, a legtitokzatosabb, a legtöbb prekoncepcióra és leleplezésre és akár önmegnyilvánulásra okot adó terület. Tehát az, hogyha valaki nagyivó, azt könnyebben fel tudja vállalni egy asztaltársaság előtt, könnyebben látható is az, hogy ő itt egy nagyivóról beszélünk, de az, hogy valaki szex és vagy pornófüggő, ennek a láthatósága, a megnyilvánulása, ilyen értelemben a hozzáférhetősége egy külső ember számára talán még inkább nehéz. Induljunk ki csak abból a helyzetből, hogy mennyire nem tudjuk a barátaink vagy a környezetünkben, nem tudja ránk tartozna, de még a legszorosabb értelemben vett barátainkkal is nagyon nehezen beszélünk a szexualitásról, vágyainkról, álmainkról, képzeteinkről, no pláne, hogyha ez még ráadásul valamilyen viselkedési zavarral összefüggésben van a szex vagy a pornó használat.
Tisztázzuk akkor ezt a két fogalmat, hogy pornófüggőség, illetve szexfüggőség, együtt jár-e ez a kettő, mert te is együtt említed őket. Szexfüggő-e a pornófüggő?
Ez a kettő, hogy jelentős együttjárás van az esetükben, ezt feltételezhetjük, és ez gyakori. De mind a kettőre van tapasztalat. Arra, hogy valaki pornófüggő, de nem szexfüggő, például ez abból fakad, hogy pont ugye a pornóban éli ki nem az intimitását, hanem azt, amit a szexualitásban keresne, és nem él ilyen értelemben szexuális életet, és tulajdonképpen a szexualitáshoz való kapcsolódás az már azért sem történik meg, mert van egy pornó használva való szeparáció, tehát pornó függő, de nem szexfüggő. Vannak szexfüggők, akik viszont nem néznek pornót, vagy nem a pornó használat viselkedés zavaráról beszélünk, és vannak azok, akiknek ez a kettő együtt áll, és nem egymást feltételezik, hanem a szexualitáshoz való kapcsolódás, az, hogy mindent és mindent a szexualitáson keresztül észleli, és aként is kapcsolódik, az a kettőt együttjárását, vagy behívását, egyik behívja a másikat, és a mindent azt egy picit azért pontosítanám, inkább arra van szó, hogy saját magamhoz való viszonyulás, saját magához való viszonyulás, és a környezethez való viszonyulás az nagyon gyakran a szex által gyakorlódik.
Ahogy te is említetted az előbb, a szexualitás az egyik legnehezebben elbeszélhető téma, bár kevésbé van ez így talán, mint korábban, de nem beszélünk róla nyíltan, az tény, akárkivel biztosan nem. Ez azt is eredményezheti, hogy nehezebb felismerni magunkban is, illetve a környezetünkben is, hogy valami talán nem működik jól. Ennek a függőségnek az esetében talán még inkább egyedül maradhat így az érintett. Tehát kisebb az úgymond lebukás esélye, nem fogja figyelmeztetni a környezete. Úgyhogy tisztázzuk, mit jelent szexfüggőnek lenni, mármint hol a határ az egészséges szexualitás és a függőség között? Mik a tünetek?
Mik a tünetek? Inkább erre könnyebb, sokkal könnyebb azt hiszem válaszolnom, mint hogy hol a határ. És megpróbálok akkor egy-két ilyen sarokpontot mondani. A szex, illetve a pornó függőség esetében kezdjük azzal a fogalommal, amit úgy az alatt értünk, hogy fantáziálás. A fantáziálás, ami egy ponton túl ugye nyilvánvalóan mindenki szokott fantáziálni, tehát ez egy olyan emberi reakció és folyamat, amelynek a jelenléte az ember életében az még nem vezet egy bármilyen zavarhoz, vagy pedig függőséghez. Mit jelent az ő esetükben, aki szex, illetve pornófüggő, a fantáziálás? Ennek más a funkciója, és más helyzetekben érkezik meg. Például egy szex és pornófüggő esetében a fantáziálás az nagyon gyakran, és így érdemes talán megközelíteni, hogy ha valaki magán észreveszi azt, hogy többek között a fantáziálás az nagyon gyakran múltbeli aktusoknak az újrajátszásán van, beleragad bizonyos emlékszerűségekben, egy-egy aktust, egy-egy szituációt újra él tulajdonképpen, újra oda teszi magát, újra oda emlékezik, ugye nem csak oda emlékezik, hanem oda teszi magát érzésben is tulajdonképpen. Na most ugye nyilván itt a rendszerességen van a hangsúly, hogyha ezek visszatérő jelenségekről van szó. A fantáziálás nem csak hátra, hanem előre is tud zajlódni, amikor is valaki tervezi tulajdonképpen, és beleragad a tervezés folyamatában. Tehát nem egyszerűen az történik, hogy valaki jön szembe az utcán, rápillantok, és akkor, hogy tetszik vagy nem tetszik, abban van egy gondolatom, vagyok egy beszélgetésben, ahol egy nő és egy férfi egymást felkeltik egymásnak az érdeklődését, érzésileg kapcsolnak hozzá. Egy pornó és egy szexfüggő esetén, de természetesen mondok további tüneteket, tehát nem csak ez az egyedüli meghatározása a fantáziálásnak a miensége egy függő esetében. Tehát egy szex és függő esetében egyszerűen ez a tervezés, ez ott abban a pillanatban el is indul. Meglát egy illetőt, és elképzel már jelenetek egymásra rakódását, bennül egy munka megbeszélésbe, és mindenfajta képpen már azt a munkatársat, ahhoz már elkezd képeket rendelni hozzá. És ez nem egyszeri esetről van szó, hanem ez a fantáziálás, magyarán, ami a jövőre irányuló, ez a tervezés, milyen lenne, ha, és el is képzeli a szituációkat, ez rendszeres. Ennek nincs kontrollja, nem tudja kontrollálni. Itt meg is érkeztünk a kulcsfogalomhoz, a függőség, ez a kontrollálatlanság, a kontroll nélküliségnek a kérdése. Belefeledkezik a múltba, belefeledkezik a tervezésbe. És a nagyon gyakran ennek a tervezésnek ugye velejárója, hogy valakit megismer, és abban a pillanatban idealizálás is elindul vele kapcsolatban. Tehát nem egyszerűen egy férfi és egy nő találkozásáról van szó, hogy mondjuk ezt a nemi felállást elképzelvén, hanem rögtön fel is emeli az adott szereplőt. Nagyon magasra emeli, és magát a jeleneteket is, és maga, hogy milyen lehet vele lenni, hogyan fogja magát jól érezni, és egy idealizált képet teremt. Milyen más tünetei vannak a szex és pornófüggőségnek, mert ez csak egy nem kell lehorgonyoznunk rögtön ennél az egynél, hát abból a szempontból, hogy akinél a fantáziálás ilyen módon működik, annál a következők is valószínű, hogy megjelennek. Ilyen például, hogy szexel igyekszik megoldani a problémákat. Amiatt azt értem, hogy vannak bizonyos érzelmi szituációk, olyan krízisek, olyan élethelyzetek, ahol ott és akkor a pornó vagy a szex tudja neki a nyugtatást, az ön megnyugtatást adni. Tehát mondjuk vizsgaidőszakban stressz van, és akkor ebből jön a kiélés mondjuk. Vagy adott esetben egy a szerethetőségének, hogy őt elfogadják, hogy ő kell a párkapcsolatba, hogy ő fontos a másik emberrel, ez szexel kívánja validálni. Ennek tükrében akarja megélni, vagy ennek tükrében tudja magát megélni, tehát nem csak a krízisekben, hanem számos olyan problémában, ami az ki vagyok én kérdéssel, vagy az önképpel, az önelfogadással, vagy a mások által láttatás kérdésében a szexel kapcsolódik a nyugalomhoz adott esetben. Aztán az is fontos lakmuszpapír, hogy rosszul érzi magát utána. Ugyanis a kiélés és a kielégülés után egy bűntudat is megérkezik, hiszen ott és addig tart csak ez a nyugalmi pillanat, amíg benne van, és utána sok függőbe is számol erről, hogy az üresség érkezik meg, és az ürességben megérkezik az a szégyen, amiről majd később szerintem érdemes lesz még pár gondolatot beszélnünk. Nagyon fontos lakmuszpapír az idő, mennyi időt tölt el valaki ezekkel a tevékenységekkel. Ugye már elkezdi tervezni a péntek esti bulinak a végkifejletéig hétfőn, már benne van gondolatilag, vagy pornót néz órákon keresztül, nem egyszerűen önkielégítésről van szó, biológiai folyamatról, hogy azt szokták mondani, hanem órákig benne ragad. Csak ezt a párat, ami nagyon közvetlenül tetten érhető, és megfigyelhetjük saját magunkon, hogy ezekben mennyire vagyunk mi benne, ezekben a szexhez és a pornóhoz való ilyen viszonyulásokban, mennyire jellemző ez ránk.
Említetted a szégyent. A közbeszédben van ez a gyakori vélekedés, hogy a szex, illetve a pornófüggőség, az minden bizonnyal valami gyerekkori abúzushoz köthető. Helytálló-e ez az elgondolás?
Szexuális abúzus, érzelmi abúzus, fizikai abúzus, ezek mind-mind együttesen járulnak hozzá a sebzett vagy elveszett gyermekkornak a problematikájához, és inkább a sebzett gyermekkor és a sebzett én problematikájához. Tehát ott, ahol érzelmi bántalmazás, fizikai bántalmazás, szexuális abúzus van, ott a sebzett én biztos, hogy meg fog jelenni. A sebzett gyermekkorról biztos, hogy beszélhetünk, de nem feltétlenül beszéltünk a függőségről, a függőség kialakulásánál. Egy nagyon jelentős kockázata van ennek. Ez nem okokozatiság, de nagyon erős együttjárás. Inkább így fogalmaznám. Tehát a függőknek egy nagyon-nagyon jelentős része tapasztalt gyermekkorában érzelmi és vagy fizikai bántalmazást, vagy adott esetben és a kérdésedre visszautálva szexuális közeledést felnőtt részéről. És ezek ugye nagyon sokfélék lehetnek, tehát ezek gyűjtő fogalmak, de nagyon-nagyon sokfélék lehetnek. És a szakirodalom egy része, és van erre tapasztalat is, hogy azon gyermekek esetében, akik szexuális közeledést szenvedtek el felnőtt részéről gyermekkorban, azoknak felnőttként a szex, illetve a szeretet egymástól való elválasztása ad feladatot, vagy problematizálódik. Hogy a szex és a szeretet tulajdonképpen egy fedésbe kerülnek, a szerethetőségét, a fontosságát, a szeretet és szeretve lenni kérdését azt a szexualitáson keresztül látja, vagy tudja megélni. Tehát ebben az értelemben, ahogy a kérdésre adkozol, nem feltétlenül kell szexuális abúzus, hát idezőjelben kell szó, tehát ez most egy egészen pontatlanul helyesebben rosszul fogalmaztam, tehát ez a kettőnek nem feltétlenül szokott együtt járni, de az előbbi példám mutatja, hogy a szex, illetve a szeretetnek az azonosulása mögött lehet adott esetben találni gyermekkori abúzusnak a fájdalmát és megtapasztalását, és ott azt a fajta jelentésadási krízist, ami akkor kialakult egy gyerekben ott és akkor, és amit aztán hoz tovább felnőttként, és amit aztán reflektálnia kell neki. Hiszen nyilvánvalóan, hogyha valaki megérkezik a függőséggel való reflektálás pozíciójában, akkor ide is meg fog érkezni, jó eséllyel meg fog érkezni ehhez a fájdalmas ponthoz is.
Minden esetben a gyermekkorban keresendő a válasz?
Rögtön vissza is kérdeznék akár, hogy mi a tétje ennek a mondatnak, hogy
arra vagyok kíváncsi valójában, hogy meg lehet-e spórolni ezt a munkát. Tehát, hogyha ha valakiben már megtörtént ez a felismerés, hogy ezzel dolga van, ezzel a témával, megvan benne a szándék a gyógyulásra, a változtatásra, de nem kész arra, hogy a család dinamikájában, a gyermekkori sérelmeiben mélyedjen el, akkor van-e, illetve mi lehet a járható út az illető számára?
Nagyon értettem a mondatnak akkor a tétjét, és csak emelted a pontosítással ezt a tétet. Mert, és akkor egy picit a saját tapasztalatom, a saját velem történt, és nagyon sok sorstársnak a tapasztalatát meg tudom osztani. Mindannyian különbözőek és különféliek és egyediek vagyunk, de ez egy nagyon közössé teszi az élményünket, meg a felépülésünket. Szóval az itt és most, ahol most vagyunk, és amiben most vagyunk érzés, de az itt és mostban zajlik a függőség. Tehát itt és most zajlik az ivás, itt és most zajlik a pornónézést, itt és most zajlik a szerencsejáték, az itt és most történik. De valóban, amire utaltál mind a két kérdésedben, hogy ennek a háttere, hogy én itt a jelenben miért úgy viselkedek, ahogyan, ráadásul évtizedeken keresztül így viselkedek, vagy fogyasztok ahogyan, ennek a kulcsa, a kiinduló pontja nem az itt és mostban van. A következményei az itt és mostban van. A születése az a múltban van. Na most, amikor a múlttal elkezdünk foglalkozni, meg azzal, hogy annak, hogy én így érzem magamat, és így reagálok bizonyos élethelyzetekre, érzésekre, eseményekre, ilyen önképpel dolgozok, nem bízok magamban, nem szeretem magamat, nem kapcsolódok az érzéseimhez. Hogy ezt miért látom és élem magamat így meg, és aztán erre hogyan gyógyítja magát a függő, ahogy gyógyítja. Ennek a feltárásához ugye hátra kell menni az időbe, valóban, és az, hogy ilyenkor így vagy úgy, de megérkezünk a családi rendszerekbe. Sok esetben is gyakran megérkezünk a családi rendszerekbe. Azokban a családi rendszerekben, amelyeket sok ember idealizáltként tekint rá. Tehát amikor saját élményes tapasztalatom, hogy beszélgetünk függők, és a felépülésnek a kezdeti szakaszán, vagy amikor az ember elkezd reflektálni a függőségére, akkor valahogy mindig az a gondolat jön, hogy az a mondat elhangzik, szerintem nem függők esetében is nagyon gyakran tapasztaljuk ezt, hogy nekem normális gyermekkorom volt. Tehát ebben az országban, különösen, hogyha függőkről beszélünk, mindenkinek normális gyermekkora volt. Na most nem véletlen az sem, hogy én miért élem normálisnak azt a gyerekkort, amiben nyilvánvalóan voltak fájdalmak, nehézségek, sérülések, olyan pillanatok, órák, napok, élmények és rendszerességek, amelyek egy gyerek számára fájdalommal, bánattal, szomorúsággal, beszorultsággal, érthetetlenséggel járult. Van annak oka, hogy ezeket felnőttként úgy érkezünk meg, hogy ezekre jó pár réteg és jó pár megküzdési mechanizmus meg réteg rátapad. Az egyik ilyen a függőség maga is. Tehát amikor elkezdünk a felépüléssel foglalkozni, a saját felépülésünkkel, saját magunkkal, ugye ez nagyon fontos, hogy a felépülés az a saját magammal való foglalkozást jelenti, és nem a szerrel közvetlenül, vagy az internetkábelnek a kihúzását a falból, ha pornóról van szó, való foglalkozást jelenti, akkor ezek a jelenkori érzések és a születésünknek a körülményei elkezdenek fényt kapni. Hogy miért érzem magamat úgy, ahogyan érzem, és ez az érzés honnan ismerős. Hogyan került bele ennek az önbántásnak, szégyennek, kevés vagyok, nem vagyok elég érzés, hogyan került belém. És akkor elindulunk visszafele az időben, és akkor nagyon gyakran családi jelenetekbe. Az úgynevezett normális gyermekkor családi jeleneteibe érkezünk ide. Szóval ez az egyik része, hogy igen, befelé vezet a kiút, és sok tekintetben a múlt felé. De, mert azt is éreztem, hogy a kérdésedben inkább nem az volt, hogy negligálni a család dolgot.
Nem feltétlenül negligálni, de például, ha valaki még nem érkezett meg oda, hogy eljusson arra a pontra, hogy ezzel foglalkozzon, tehát szeretne elindulni az úton, de még nincs itt. Akkor neki mit tanácsolsz?
Azt, hogy folytassa az utat, mert mindig arról szól a gyógyulás és a felépülés, hogy mindig annyit pakolunk magunkra, amennyit el tudunk vinni. Tehát most a szexuális abúzus kérdésre jutottunk el ide. A szexuális abúzusnak a felszínre hozatala, annak a újraélése, annak a fájdalomnak a beengedése, annak a elmondani nem tudom milyen érzésnek a kiszabadulása, és ami valószínű elborítja az embert, hát azzal való megküzdés, ahhoz azért kellenek kapacitások. Tehát ahhoz kellenek kapacitások, ez nem kérdés. És ennyiben erről szól szerint akár a konzultációs munkáról beszélünk, akár egy terápiás munkáról beszélünk, hogy a kliens annyit vállal, amennyit ő ott és akkor el tud vinni. Annyit dolgoz fel, amennyire megvannak az akár a kognitív, akár az érzelmi kapacitásai. És hogy ne vállaljon sokat. Nekem nagyon gyakran tapasztalom meg azt a kliens munkában. És ezt nem csak én, a szakirodalom erről beszámol, a saját élményem is ez. Hogy utána meg annyira meg akarom érteni, hogy mi történt, és hogyan kerültem bele, hogy bár én csak 40 kilót tudok felemelni érzelmileg, de már 200 kilót rápakoltam a súlyzóra. És ez alatt az ember ilyenkor sok élménnyel, sok fájdalommal, sok elgyászolandó dologgal találkozik, meg a gyerekkornak adott esetben a teljes fölülírásával, átírásával. Azt hiszi, hogy el fogja veszíteni a gyerekkort, elveszíti az anyját, elveszíti az apját, elveszítik az irántuk való szeretetet. Nem így fog történni, nem feltétlenül fog így történni. És ez a félelme, meg ez a szorongás csak felerősíti a visszaesésnek a lehetőségét. Tehát, amikor azt mondod, hogy kell-e foglalkozni a gyerekkorral, kell, ha azt kérdezed, hogy itt és most azonnal, mert máskülönben nem lehet tovább lépni, akkor erre az a válaszom, hogy nem. Mindig ott és annyit kell foglalkozni az érzésekkel és az érzések mögöttiségekkel, amennyit ott és akkor a kliens elbír. És az a jó a felépülőbe, és a felépülésben, hogy ő maga visszaveszi a kontrollt a saját élete fölött, tehát ő, mikor készen áll, akkor fel tudja pakolni a súlyokat egyre inkább, és el fogja bírni a múltnak nehezebb pontjait, és azzal nem fogja elveszíteni a múltat. Ahogy a Máté Gábor sokszor fogalmaz, a traumát azt nem lehet kivenni az emberből, az ott marad. A traumát azt magam mellé kell állítani. azzal együtt kell, azon megtanulni együtt élni, az a kulcs, mert mind amikor le akarom tagadni, ki akarom venni magamból, ott akarom magam mögött hagyni, ekkor indul el a több órás pornónézés, és ekkor indul el az italnak a egymás utániságában. Vagy csakár ebben van a hetente minden nap egy spangli elszívása esténként. Amikor azt gondolom, hogy ki lehet venni belőlem a traumát, és nem magam mellé állítani.
Azt mondod, hogy annyit vállaljon a kliens, amennyit elbír. Az szerinted mennyiben befolyásolja a sikert, hogy valaki függőként tekinte magára, vagy nem ebben a folyamatban?
Nagyon fontos kérdés, amit most feltettél. Nekem van erre egy válaszom, de nem akarok udvaratlan lenni, hogyha visszakérdeznék, hogy azt mondod, hogy akadálya lehet.
Hát, hogy befolyásolja a sikert az, mennyiben befolyásolja. Ezt azért kérdezem, mert megint csak általában szerfüggőségekkel kapcsolatban, de gyakran hallani ezt a megállapítást, hogy onnantól kezdve kezdődik a gyógyulás, hogyha valaki kimondja magáról, hogy ő függő. Ezért kérdeztem ezt.
Mármint, hogy akkor ezzel azt érted, hogy miután a függőség az egy betegség?
Hát akár ezt is értem, igen. Az elején tünetekről beszéltünk, tehát akár ezt is kérdezhetném, igen, hogy ha betegségként tekintünk erre, ha magamra úgy tekintek, mint egy beteg, amennyiben szeretnék elindulni a gyógyulás útján, ugye gyógyulásról is beszélünk, szóval igen, nagyon beszédesek ezek a kifejezések. Segítenek ezek, vagy inkább stigmatizálnak ezek?
Igen, hát a betegség, ugye a beteg szóhoz ugye ezzel foglalkozik mégiscsak a kritikai társadalomtudomány is, hogy az egyes szavaknak hogyan van a maguk leíró jellegén túlmutató jelentésük és szimbolikájuk. És hogyha valamire azt mondjuk, hogy beteg, meg betegség, alkohol beteg, akkor ugye egyrésztről rátapad a betegségekre, betegnek lenni vonatkozó sztereotípiák, meg koncepciók. Ugye aki beteg, az biztos, hogy csökkentett fizikai vagy szellemi képessége van, akadályoztatva van az önérdekérvényesítés, a jó értelembe vett önérdekérvényesítésre, csak korlátozottan rá van szorulva valaki másra, hiszen beteg, és egyéb más ilyen hát jelentésadások, vagy előítéletek tapadnak. Na most emellé megérkezik az alkohol kifejezése, és az alkohol beteg kifejezése. Na most ez aztán kétségkívül az úgy megint egy szorongató érzés, hogy én akkor alkohol beteg vagyok. És hogy az, hogy valaki betegségtudatban van, az akadályozza, ha jól értem, erre is irányul a kérdés, abban, hogy tudjon haladni az úton. Mély empátiával, és minden kolléga mély empátiával vagyunk azokkal kapcsolatban, hiszen a saját élményesek egy része át is ment ezen a kérdésen, amit feltette magának is mindenki, és ki a maga módján válaszolta meg, és az életének különböző szakaszában különböző módon válaszolta meg ezt a kérdést, mert hogy valakit ez a betegség tudat, hogy ő beteg, ez biztonsággal tölti el. Tehát vannak ilyen beszámolók, akik azt mondják, hogy miután tudom, hogy én beteg vagyok, ezért nekem nem szabad innom alkoholt.
De ez lehet egy felelősséghárítás is.
Egy sztereotípia jött be, hogy te elhárításnak láttad azt, ha valaki betegségként tekint magára, én pedig felelősségvállalásnakként éltem meg ezt a helyzetet.
Hát nyilván ez attól függ, hogy utána mi a cselekvés.
Így van. Ezt kétségkívül, hogy mire használom ezt a betegségtudatot. Ezzel jól szól a gyógyulás, hogy a betegség, az alkoholbetegség, a pornófüggőség, a szerencsejátékzavar, azok abban, hogy értem, betegségek, de ez nem arra valók, hogy ebben ez magyarázatként hathat viselkedésemre, hanem ez a ugródeszka, amiről én most, hogy ebben vagyok, tudom, hogy ebben a betegségben vagyok, ettől szenvedek, és hogyan van lehetőségem ezzel együtt élni, és nem ennek függésében, vagy fogságában inkább. Szóval valaki számára az, hogy alkoholbeteg, azt a képet és azt a cselekvési mezőt, azt a jó értelemben vett fegyelmezést hívja be, hogy miután beteg vagyok, tudom magam, hogy alkoholbeteg vagyok, ezért nekem nem lehet alkoholt nézni. Maradnám a pornófüggőség kérdésére visszatérve, ha aki pornófüggő, az pontosan tudja, hogy ő nem nézhet pornót. Tehát neki az alkohol az a pornó. Ő, akkor az ő abszinenciája az azt jelenti, hogy nem néz pornót. Ma már most vannak, akik, és ez egy nagyon jó benzin, tudja, hogy beteg, és neki ezért már egy döntéssel már kevesebb van az életében, már nem kell azon gondolkoznia, hogy iszik vagy nem iszik, pornót néz vagy nem néz pornót, elkezd játszani vagy nem kell játszani. Ő ezen a döntésen túl van, pont annak okán, mert hogy tudja, hogy beteg, és neki nem szabad mindezeket csinálnia. Valakit, és szerintem egy kicsit én ezt hallottam ki a kérdésedből, maga a betegség az egy ilyen a stigmatizáló jellege okán, amit én is ugye, amivel kezdtem, hogy hogyan, milyen képek tudnak tapadni a függőhöz, ő lebénítja, és elveszíti a cselekvő képességébe vetett hitet, azt gondolja, hogy ha én beteg vagyok, akkor én itt megrekedtem. Erről szól a gyógyulás, és örülök, hogy ezt a szót használjuk, és ezzel pingpongozunk itt, erről szól a felépülés, a betegség itt és most azt jelenteni, ahogyan én a betegségről hamisan gondolkodok, az nem igaz. Hogy ez hogyan lehetőség? Hogy ez hogyan adja meg a magamhoz való kapcsolódásnak a lehetőségét? Hogy mennyi minden rejlik abban benne, hogy ezzel a betegséggel élek együtt? Hogy ez egy lehetőség? De meg tudom érteni, az első pillanatban ezt ritkán szokták az emberek így látni. Tehát, hogy ide, ez lehetőségként ezt azért nem számszerűsítek, hogy 10-ből hány ember nem így éli meg, vagy hány éli még lehetőséget, kevesen. De ide el lehet jutni. Ide el lehet jutni. Sőt, el is szoktak jutni a felépülő gyógyulók, hogy hálásak maguknak. Hát azért nem, hogy függők, de azért, hogy gyógyuló függők azért igen. És hálások már azért is, hogy féltek attól. Hogy ez a betegség őket örökre bekeretezi, és örökbe fogságba ejti, és rájöttek, hogy mennyire egy hamis hiedelem volt ez, és ez nagyon boldoggá teszi őket az, hogy akkor rosszul látták.
Kapcsolódjunk vissza oda, amit az előbb az abstinenciával kapcsolatban mondtál. Említetted, hogy egy alkoholfüggő esetében egyértelmű, hogy soha többet nem nyúlhat az italhoz, egy pornófüggő esetében egyértelmű, hogy nem nyúlhat többé a pornóhoz. Mi a helyzet a szexfüggőséggel ilyen szempontból? Mert azért mégiscsak a szexualitás az egy természetes dolog, az életünk része. Mit jelent az abstinencia ebben az esetben? Mit jelent a józanság? Vagy esetleg mit jelent a visszaesés?
Hogy a pornófüggő esetében sem önmagunkkal, egy szexfüggő esetén a társán kívül mással szexuális életet nem él. Ez egy nagyon szikár. Kicsit kitágítva, egyet kijebb létve, és egyet felpuhítva, ugye a kéjvágy feletti fokozatos győzelmet jelenti tulajdonképpen az abszinenciába való előrehaladás. És még a pornó esetében értem, hogy ez egy nagyon tiszta helyzetként tételeződik, ezért értem azt a képet, és hogy miért hasonlít az alkoholhoz. Hogyan van ez ugye a szexfüggőség esetén? Pont azért, amit mondasz, amiben utaltál a kérdésedben, hogy ez nagyon az immanens részünk, a szexualitás, és hogy a szexualitásunkra rálássunk. Hogy mit jelent egyáltalán a szex, mikor megkérdezzük magunktól, hogy hát mit jelent nekem a szex? Úgy használjuk ezt a kifejezést, mint hogyha olyan 5 percnél többet tudnánk erről beszélni. Most nem akarok túl általánosítani, de hogy én nem hallottam olyan a beszélgetésemről, amiket ugye a barátainkkal sem folytatunk le, de amikor magamnak kell megvászolni, akkor hosszabban tudok beszélni az a sok esetben ilyen más témából, mint hogy a legelemebb dolog, mi az intimitás, mi a szeretet, mi a szexualitás. És a felépülés során az magamhoz, a saját érzéseimhez való kapcsolódásnak a fokozódásával és annak a megélésével a szexualitáshoz való viszonyom és a szexről való gondolkozásom is megváltozik, megváltozhat. Tehát ez egy tanulási folyamat. Tehát nagyon nehéz persze élesen elválasztani azt, hogy most ez a szexuális aktus, ez most arról szól, hogy megélem magamat, vagy öngyógyítom magamat. Szerintem ez itt ilyen értelemben nagyon privát. A szónak minden felépülés privát, abban az értem, hogy személyes történet, tehát nincsen általános sémája és képlet ennek, hogy ezt kell csinálni, és akkor önnek ez itt sikerülni fog. De a szexualitás esetén, itt már egy gyógyuló, felépülő szexfüggőről beszélünk, az valószínűleg reflektált, az egy hosszabb gyakorlás által.
Ez hatalmas tudatosságot igényel, hogy valaki ráláson arra, hogy akkor ezek szerint az a szexuális kapcsolódás, amiben éppen ő most részt vesz, az
ellenben a legizgalmasabb dolog, hiszen azért lássuk be, hogy a szexualitás és a szex, hogy mégiscsak az egyén feltárulkozásának és fel nem tárulkozásának tere, azért az egy iszonyatosan izgalmas, de a felépülés egyébként is szer vagy viselkedéstől függően erősödő tudatosságot jelent, és tudatosodást jelent. Tehát más függőségek esetében sem úgy történik, hogy kiveszem az alkoholt, és akkor kivettem a rendszert, és akkor az indulat, meg az érzelem szabályozás, meg a szorongás kezelés, meg a sémák egyik pillanatra a másikra megváltoznak. Nagyon sokáig már tudunk sok mindent a függőségünkről, már vizsgázni tudnánk belőle, meg minden könyvet elolvastunk, meg már berendeltük, polcot kellett föltenni, mint az én esetemben is volt, két polcot kellett feltenni a falra, hogy elférjenek a könyvek, de az nem azt jelenti, hogy bizonyos érzelmi helyzetekben úgy tudtam reagálni, ahogy szerettem volna. Már nem alkohollal küzdöttem meg, de még nem úgy reagáltam, mint hogy szerettem volna. Úgyhogy ebben a értelemben izgalmas utazás, a szexfüggő esetében a szexualitásból fakadóan is izgalmas utazás, talán nagyon izgalmas utazás, és lehetséges utazás.
Társként hogyan lehet jól segíteni ebben az utazásban? Mert hiszen említetted, hogy számos szexfüggő, illetve pornófüggő párkapcsolatban tapasztalja meg azt, hogy rálép erre az útra, a gyógyulás útjára, mi a teendő társként?
Milyen kevésszer beszélnek a hozzátartozók egymással is a szexről, tehát hogy minek örülne a másik, hogyan kell jól csinálni, hogyan tudom úgy csinálni, hogy neki jó legyen. Ugye az emberek félik, ez egyik fél megkérdezni, mert hogy neki ezt tudnia kéne, hogy neki hogyan jó, az egyik fél megkérdezni, a másik meg fél mondani, mert nem akarja megszégyeníteni. Az egyik nem akar szégyenbe kerülni, a másik nem akar, hogy a másikat szégyenbe tegye. Tehát mind a kettő ember ugyanarra vár. Ugyanarra, mind a kettő, hogy segíts, a másik pedig arra, hogy hogyan segíthetek. Erre keressük a választ. Most a szexualitás, miután ugye az énünk van benne, az önmagunkról való gondolkodásnak megnyilvánulása van benne, ahogyan látni akarjuk magunkat nőként, férfiként, társként, ezért ennek az elbeszélhetősége, meg a felvállalása talán azt hiszem, hogy picivel nehezebb, mint hogyha arról kellene beszélnünk, hogy sokat iszik valaki. Na most nekem nagyon-nagyon meg szoktak érinteni. Nagyon sok podcast van, ami kifejezetten a szexfüggőséggel foglalkozik, és tematikus, tehát nem mint a kiszálló, hogy egy blokk erejéig foglalkozunk, bár sok-sok adáson keresztül ezzel a kérdéskörrel, hanem csak erről szól a podcast. És nagyon jó történetek vannak benne, ahol kiteszi egyik a férfi, jellemzően a férfiak inkább a szexfüggőségben, amit én láttam adatot, és kijavítanak akkor azok, akik ezeket az adatokkal napra készebbek, akkor 5-ből 1 az érintettek közül, aki nő, tehát itt a szex és a pornó esetében férfiak dominálják a függőknek a társadalmát. Szóval olyan szép történetek vannak ezekben a podcastokban, hogy elkezdenek erről beszélgetni, és hogy hogyan. Szóval, hogy előbb beszéltünk arról, hogy na mi a szex? És akkor, hogy arról milyen nehéz nem magától értetődő válaszokat kapni néha, vagy adni. Tehát annak a felvállalása, hogy a párnak az egyik fele órákon keresztül pornót nézett, miközben a másik a közös ágyukban már aludt, és ennek a felvállalása az adott fél felé, hát ugye az az ő nőiesség, férfiesség, potens, szerethetőség, tetszetőség, energia kérdéseit egyaránt megbillenti. Tehát nem csak arról van szó, hogy az a te problémád, te is szól, az a te problémád, ott sem igaz egyébként ez az állítás természetesen, hiszen egy rendszerről beszélünk, egy függő körül emberek vannak, akik ebben a rendszerben szerepük és helyük van. Na de ebben az esetben, amikor ugye a szexualitásban, vagy annak a hiányában, vagy az, hogy mást választ, a pornót választja, ott az ember nagyon gyakran megkérdőjelezi magát, a másik fél, hogy miért választotta a pornót, miért vagyok én neki kevés. Tehát, és akkor valójában az oda eljutni, hogy nem én vagyok kevés, és hogy nem én vagyok, aki nem elég, hanem egy pornófüggő. Én pedig egy pornófüggőnek vagyok a társa. És hogy, de mi nem azért jöttünk össze, mert én egy pornófüggőt kerestem, ő pedig egy pornófüggőnek a társát kereste, hanem egy minden más erőforrásunk van, ami miatt fontosak vagyunk egymásnak. És erről szól a gyógyulás tulajdonképpen, hogy lássuk azt, ami összeköti ezeket a rendszereket, és azért a hozzátartozókkal való foglalkozás, és a hozzátartozóknak a saját magukkal való foglalkozása, aznak részének kell lenni a felépülésnek. Ez persze nehéz, mert azt gondolják elsőre az emberek, hogy nem nekem van problémám. Hát nem én kezdtem el pornót nézni, nem én iszok. Hát én videójátékozok? Nem, de én vagyok az, aki az elefántot a szobában nem vettem észre, vagy aki észrevetted, elfordultam. Én vagyok az, aki a 6 órás, 8 órás videójátékot toleráltam, sőt, helyette inkább szerepeket vettem magamra, átvettem az apai szerepeket is, és mire kellett nekem ez, hogy ezeket a szerepeket látom. Én voltam az, aki nem kérdeztem meg, hogy mit csinált éjjel, amiközben világított a monitor, és olyan miért nem tettem fel ezt a kérdést én, hogy mit csinált ő 6 órán keresztül, hajnali 2-kor. És ezeket a kérdéseket, hogy nem teszi föl, nem tette föl a hozzátartozó, azon neki van-e dolga. Szóval őt ilyen ki is érdemes bevonódni ebbe a folyamatba. Igen, neki is meg kell küzdeni azzal a dolga, amire a felépülő, hogy szégyen, hogy akkor most én kevesebb vagyok, vagy akkor én most alul vagyok értékelve, de ezek épp olyan hamis hiedelmek, amikkel a maga vonatkozásában a függő is küzdés el van, és ezeket a podcastokat azért ajánlom a hallgatóknak, ha érintettek, ha nem, mert olyan szép történetek tudnak ebből. Van, aki nem talál vissza, persze, tehát vannak párok, akik nem találnak vissza, tehát ahol a happy endnek nincsen indokoltsága, tere és helye, ott azokat nem kell. Az ugyanaz a működési mód lenne, mint ami miatt oda jutottak. De valószínűleg azt gondolnák az emberek jelentőséhez, hogy hát a szex-pornó függőségből abból azért nehéz egy kapcsolatot helyreállítani. Hát azért az nehéz. Biztos kábítószerrel könnyebb lehet. Na hát, amiket én hallgatok podcastba, azoknak várom a következő részeit, mert lehetséges.
Köszönöm. Sok erőt kívánunk mindazoknak, akik elindultak, vagy szeretnének elindulni ezen az említett úton. Köszönöm, Balázs.
Köszönöm szépen a beszélgetést, és a podcast hallgatóinak, aki először volt itt aznak várjuk vissza a következő adásokra, amelynek a tematikája, az átvezetünk lassan a pornó és szexfüggőségből a társfüggőségnek a problematikáiból. Még fogunk a szexualitásról és az intimitásról a következő adásokban szakértő vendégekkel beszélni, de ezt már tesszük annak érdekében, hogy a szex és pornófüggőség után a társfüggőséggel foglalkozunk, ami megint egy olyan kifejezést, amit könnyen dobálunk embereknek, könnyen dobáljuk a másik emberre, és persze ránk nem jellemző. Hogy ennek a címke jó vagy nem jó, és mi van ebbe a címkézésbe, ehhez még pár adást meg kell, hogy hallgassunk, várunk vissza benneteket. Réka, köszönöm szépen a kérdéseket, és nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Kiszálló, várunk benneteket legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok!